Kegyelem és békesség adassék nékünk bőségesen Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 77. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük Isten tiszteletünket. A 77. Zsoltárunk első verse így kezdődik: az Istenhez az én szómat. Helyünket, és a 215. számú dicséretünk első három versének éneklésével folytassuk a mi Isten tiszteletünket. 215. számú dicséretünk első három versét énekeljük, az első vers így kezdődik: eltévedtem, mint juh. Eltévedtem, mint juh, eltévedtem, mint juh, a bűnösök útjára. Ó, segíts Jézusom, őriző pásztorom, hogy ne jussak romlásra. Drága vér, elveszett jókért, viselj gondot anyájra. Én is jót vagyok, én is jót vagyok. Nyájadnak legkisebbje, kit te megtéríthetsz, bűnből kivezethetsz. A szép kies helyekre kérlek azért hídből, töredelmes szívből, fogadj vígy kegyelmedbe. Ím előtted állok, ím előtted állok, ajtód előtt zörgetek. Bár titkos bűnökkel és nyilván lévőkkel vétkeztem te ellened. Kérlek mindazáltal nagy irgalmassággal, fogadd vissza gyermeked. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és figyeljünk hitvallásunk tanítására a Heidelbergi K.T. 16. úrnapjának kérdés-feleleteit olvasom, amelyek az apostoli hitvalláshoz kapcsolódnak, azon belül is a fiúról vallottakhoz, méghozzá mindahhoz, amit a fiú halálával kapcsolatosan hiszünk. Miért kellett Krisztusnak a halált elszenvednie? Azért, mert Isten igazságos és igazmondó lévén semmi más módon a mi bűnünkért eleget tenni nem lehetett volna, hanem csakis magának, Isten fiának, a halála által. Miért temettetett el? Azért, hogy ez bizonysága legyen annak, hogy valósággal meghalt. Ha Krisztus meghalt érettünk, miért kell nekünk is meghalni? A mi halálunk nem bűnünkért való elégtétel, hanem csak meghalása bűnnek és átmenetel az örök életre. Mi egyéb hasznunk van még Krisztus keresztfán való áldozatából és halálából? Az, hogy az ő ereje által a mi óemberünk ővele együtt megfeszítetik, megöletik és eltemettetik, hogy a test gonosz gerjedelmei ne uralkodjanak többé mi bennünk, hanem mi magunkat hálaáldozatul őneki szenteljük. Miért teszed ezt is hozzá, szálla alá poklokra? Azért, hogy legnagyobb megpróbáltatásaim között bizonyos lehessek afelől, hogy az én Uram a Krisztus az ő kibeszélhetetlen gyötrődéseivel, szenvedéseivel és rettegéseivel, melyeket lelkében a keresztfán és annak előtte is elszenvedett, engem a pokol kínjaitól és gyötrelmeitől megszabadított. Isten igéje ez órában Lukács evangéliumának 15. fejezetéből szól hozzánk. Lukács evangéliumának 15. fejezetéből az első verstől kezdődő szakaszt olvasom. A vámszedők és a bűnösök mindnyájan igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írás tudók pedig így zúgolódtak. Ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. Ő, tudnillik Jézus, erre ezt a példázatot mondta nekik. Ha valakinek közületek 100 juha van, és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja-e ott a 99-et a pusztában, és nem megy-e addig az elveszett után, amíg meg nem találja? És ha megtalálta, felveszi a vállára örömében, hazamegy, összehívja barátait és szomszédait, majd így szól hozzájuk, örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat. Mondom nektek, hogy ugyanígy öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösön, mintsem 99 igaz miatt, akiknek nincs szüksége megtérésre. Isten adja nekünk, hogy az ő szent lelkének jelenlétében megérthessük hozzánk való személyes üzenetét ezen a mai délelőttön is. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Hozzád emeljük a mi kiáltó szavunkat, mennyei édesatyánk, szerető Istenünk, azzal a hittel és reménységgel, hogy te meghallgatsz bennünket. Olyan sokan vannak ebben a világban, akik nem akarnak bennünket meghallgatni, nem kíváncsiak, mindarra, ami a mi szívünkben van, ami az életünket terheli. Nem kíváncsiak sem a bánatunkra, sem az örömünkre, de köszönjük, hogy te hozzád bátran odafordulhatunk. Hiszen lehajoltál hozzánk, örökkévaló szeretettel szereted a tieidet, és ezt megmutatod nem csak fiad csodálatos áldozatában, hanem megmutatod abban is, hogy arra buzdítasz bennünket, tárjuk föl előtted a mi szívünket. Így jövünk most is eléd ebben az órában, megnyitva életünket, szívünket, lelkünket te előtted, azzal a kéréssel és azzal a reménységgel, hogy lesz szavad hozzánk. Kérünk, taníts meg bennünket arra, hogy a te szavadat komolyan vegyük, és könyörülj meg rajtunk, hogy a te szavaddal könnyelműen ne bánjunk. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, de ennél még többet is teszel, életre segítesz. Mert nem az segít igazán rajtunk, ha oda sírjuk bárki elé a mi bajunkat, hanem egyedül a te erőd és hatalmad az, amely képes megtisztítani a mi szívünket, egyedül a te erőd az, amely képes újonnan szülni bennünket, és ezáltal szebb, jobb és boldogabb életre vezetni. Így miközben föltárjuk előtted a mi szívünket, hadd kérjük újra és újra, engedd, hogy lelki füleink készen legyenek meghallani azt, amivel te szeretnél bennünket megkeresni és táplálni ebben az órában. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és az ige hirdetés hallgatására készülve a 200. dicséretünk első 3 versét énekeljük. A 200. dicséretünk első verse így kezdődik: Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk Jézusunk. Lukács evangéliumának 15. fejezetében a már olvasott szakaszból, a 7. versből olvasom Isteni igéjét, ahol ezt találjuk megírva: Mondom nektek, hogy ugyanígy öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösön. Kedves testvérek, amikor arról beszélünk újból és újból, hogy kereszténynek valljuk magunkat, akkor ez azt jelenti számunkra, hogy valakit követünk. Mert hogy kereszténynek lenni azt jelenti Jézus Krisztust követni. Amikor valaki vállal bármilyen párttagságot itt a Földön, az azt jelenti, hogy valakinek, egy vezetőnek a követőjévé lesz. aláveti magát annak a fegyelemnek, annak a rendnek, annak a szabálynak, amit egy adott párt, vagy egy adott vezető megszabott. Ahhoz, hogy ezt megtegyük, vagyunk olyan igényesek, hogy igen, körültekintően meg szoktuk vizsgálni annak az adott közösségnek, vagy annak az adott személynek a jellemét és a tulajdonságait. Egykor mindenki könnyen beleugrott a pártba, egyfajta kényszer volt ez, ma meg egyre kevesebben kötelezik el magukat bármi mellett. Mert nem lehet tudni, nem vagyunk biztosak abban, hogy azt a szabályt, azt a vezetőt mi el tudnánk fogadni. Azt gondolom, hogy az emberek ma túl könnyedén állítják magukról azt, hogy keresztjének vagyunk. A legtöbbször úgy állítja ezt sok ember magáról, hogy nem ismeri Jézus Krisztust. És a legtöbbször úgy állítják ezt magukról, hogy nem ismerik azt a közösséget sem, amely a Jézus Krisztus közössége. Éppen ezért ma arra hívom a testvéreket, hogy ismerjük meg Jézus Krisztust. Ha azt mondjuk keresztjének vagyunk, vagy keresztjének szeretnénk lenni, akkor ismerjük meg őt. Ki az, akinek a követésére elköteleztem, vagy el szeretném kötelezni magamat? Vállalható Jézus Krisztus ma nyugodt szívvel és nyugodt lélekkel? Számomra sokszor úgy tűnik, hogy mindazok, akik ma kereszténynek vallják magukat, nem vállalják Jézus Krisztust. Nem vállalják a vezetőt. Jobb lenne a kereszténység élére valami más vezető, aki nem olyan, mint Jézus Krisztus. Mert nem ismerjük, vagy félre ismerjük Jézus Krisztust. Olyan szomorú az, hogy pont mi keresztjének vagyunk, Jézus Krisztussal kapcsolatosan végtelenül igénytelenek. Nem ismerjük őt, és ezért sokszor nem is tudjuk a többi embernek, ami Jézus Krisztusunkat hitelesen közvetíteni. Mert amit az ember nem ismer, arról vajon hogyan lehetne bizonysága? Arról vajon hogyan tudna beszélni? Azt hogyan tudná másoknak ajánlani? Nos, testvérek, Jézus Krisztust nem ismerték a maga korában sem. De voltak, akik tettek azért, hogy Jézus Krisztust megismerjék. Legfőképpen Jézus Krisztus volt az, aki azon munkálkodott, hogy az emberek megismerjék ő benne azt, aki ő valójában. Sokan odaszegődtek Jézus Krisztushoz úgy, hogy nem tudták, hogy kicsoda Jézus Krisztus igazából. Jöttek hozzá, mert betegek voltak, és kellett az egészség. Azok az emberek pontosan ugyanolyanok voltak, mint mi. Úgy gondolták, hogy betegen nem lehet élni. És mivel hallottak egy csoda gyógyítóról, ezért áramlottak oda Jézushoz. Hát, ha meggyógyít engem is. Hát, ha meg tudom szerezni nála a gyógyulást. De Jézus Krisztus, ő előttük is, és minden ember előtt is föl akarta fedni azt, hogy ki vagyok én. Hogy én nem pusztán egy csoda gyógyító vagyok. Az a történet, amelyet most felolvastam, kedves testvérek, Jézus Krisztusnak egyfajta bemutatkozása. Egyfajta önvallomása arról, ki vagyok én. A szituáció végtelenül egyszerű, azt olvassuk, hogy bűnösök jönnek Jézushoz, és ő ezekkel a bűnös emberekkel közösséget vállal. Az, hogy bűnös emberek, nem azt jelenti, hogy ezek feltétlenül köztörvényes bűnözők voltak akkor Izraelben. Olyanok voltak, akik a vallási előírásokat nyíltan megszegték. Voltak ezek között prostituáltak, voltak közöttük adócsalók, voltak közöttük besúgók, akik Rómának dolgoztak, vámszedők, voltak közöttük olyan betegek, akikről úgy gondolta a társadalom, hogy ezek valami nagy bűnben vannak benne, és ezeket az embereket a társadalom kilökte. Kilökte magából. Ez nem azt jelenti, hogy ezek a bűnös emberek mindig szegények voltak. Mert ott van előttünk Zákeusnak a példázata, akiről tudjuk azt, hogy noha a bűnösök közé sorolták, mert elkötelezte magát Rómának, mégis egy roppant gazdag ember volt. Nos, Jézus leül ezekkel az emberekkel. És az a környezet, amely Jézus lépéseit vizsgálja, az ezt a lépését Jézusnak nem érti. A farizeusok és írástudók elkezdenek zúgolódni azon, hogy Jézus ezeket a bűnösöket magához fogadja, és együtt eszik velük. Nem csak az a vád Jézus ellen, hogy egyáltalán szóba áll ezekkel az emberekkel, hanem az, hogy le is ül velük enni. Testvérek, jogosnak tűnhetett a farizeusok észrevétele, mert az akkori vallási tanítás így határozta meg az erkölcsöt. Aki bűnös, azzal egy rabbi, egy valamire való istenfélő zsidó nem vállal közösséget. A pogányokkal, az istentelenekkel nem ülünk egy asztalhoz, lehetőség szerint nem beszélünk velük, nem kerülünk velük kapcsolatba. Jézus tanító volt, rabbi volt. Előálltak a farizeusok és írástudók, és elkezdték firtatni. Jézus, mi úgy ismerünk téged, mint aki rabbi vagy. Te nem ismered a tanítást? Te nem ismered a rendszabályokat? Te leülsz a bűnösökkel? Egy asztalhoz telepszel velük? És akkor Jézus erre a zúgolódásra, amely tulajdonképpen egy kérdés, egy csodálatos választ ad. Amely választ tulajdonképpen magyarázat. És bizonyságtétel arra nézve, hogy ki vagyok én valójában. Vannak, akik csodagyógyítónak ismernek, farizeusok, ti azt gondoljátok, hogy én egy rabbi vagyok pusztán, én meg most beszélek nektek arról, hogy mi van az én szívembe és lelkembe, ki vagyok én. A példázatban, amelyet Jézus elmond az elveszett lyukról, Jézus egy kérdést tesz fel, egy olyan kérdést, amelyet tulajdonképpen fel sem kellene tennie, mert mindenki, aki ott áll és körülveszi Jézust, tudja rá a választ. Azt kérdezi tőlük Jézus, ha van nektek 100 juhotok, és abból egy elvész, vajon nem hagyjátok-e ott a többit, hogy megkeressétek azt az egyet? Akik ott álltak Jézus Krisztus körül, azt gondolom, hogy mindannyian egyféle választ adtak erre a kérdésre. Ez a válasz pedig az volt, de ott hagyjuk a 99-et, és elmegyünk megkeresni azt az egyet, ami elkódorgott. Pedig micsoda logikátlan dolog ez. 99-et ott hagyni, elmenni egyért. Mennyire logikátlan dolog ez. Hát 100 juhocska közül, majd holnap ellik az egyik, holnap után meg a másik. És mindjárt pótolva lesz az az egy, amelyik elveszett. 99-ből egy, ez nem nagy szám, ez nem nagy érték. De Jézus kérdése annyira nyilvánvaló, hogy nem is kell ezt tovább magyarázni. Ugye ti is elmentek érte? Ugye megteszitek? Miért? Azért teszitek meg, mert fáj nektek ez a veszteség. Hogy elveszett valami az enyémből. Fáj nektek az, hogy csorbult a tulajdonotok. Ragaszkodtok ahhoz, ami a tiétek. Nem tudtok úgy csinálni, mintha nem történt volna semmi. Nem tudtok nyugodtan aludni, mert fáj és hiányzik az az egy juh. Persze, majd holnap születik, meg holnap után is, de az az egy, ami elveszett. az az egy hiányzik. Az nem olyan, mint a többi. Hát nincs két egyforma juhocska sem egy nyájban. Az egy egyedi darab. Persze, hogy elmentek érte, hiszen azt nem lehet pótolni semmivel. Ugye ilyenek vagytok, kérdezi Jézus, hogy nem akartok semmiről lemondani, ami a tiétek. Anélkül, a juhocska nélkül nem vagytok teljesek. És mit csináltok? Elmentek utána. Ott adjátok a 99-et, és elmentek azután az egy után is. Láthatjuk, ahogy Jézus körül az emberek bólogatnak. És azt mondják, igen, igen, Jézus, ez így van. Ezt csináljuk. Te jól ismersz bennünket, mi ilyenek vagyunk. Elmentek utána. Pedig az, hogy utána mentek, azt jelenti, hogy olyan helyekre kell elmennetek, és keresnetek azt a juhot, ahova talán soha nem mennétek el magatoktól. Azt az utat kell bejárnotok, amelyet bejárt a juhotok, hogy megtaláljátok. Olyan messzire kell elmennetek, amilyen messze elkeveredett az a juhocska, ha meg akarjátok találni, és ti mentek utána, és keresitek, mindaddig, amíg meg nem találjátok, nem kímélitek magatokat, mert ilyenek vagytok. És amikor megtaláljátok, Jézus tovább megy a kérdéssel és az állítással, akkor mit csináltok? Fölkapjátok a vállatokra, és örültök annak, hogy újra a tiétek az a juhocska. Megtelik a szívetek olyan örömmel, amit nem tudtok magatokban tartani. És amikor hazaértek, akkor összekapjátok a szomszédokat, és azt mondjátok, na nézzétek, megvan a juhocskám, megtaláltam, addig mentem utána, míg újra vissza nem szereztem magamnak. Ugye ilyenek vagytok? Igen, ilyenek vagyunk. Azt mondja Jézus Krisztus, én is ilyen vagyok. Én is pont ilyen vagyok. Lehet, hogy ti azt gondoltad, hogy én egy rabbi vagyok. Mások meg azt gondolják, hogy egy csodagyógyító vagyok. Azt mondja Jézus, ha arra vagytok kíváncsiak, hogy mi van a szívembe, a lelkembe, akkor elmondom. Olyan vagyok én is, mint amilyenek ti vagytok. Megyek én is a juhaim után. Megyek én is az elveszettjeim után. Mindenik után. Engem nem a számok érdekelnek, mert nincs kettő egyforma azok között, akiket elvesztettem. Mert én is vesztes vagyok, akik mellől elragadtattak a juhok, de ragaszkodom hozzájuk, és megyek utánuk. Fáj nekem az ő hiányuk. Vissza akarom őket szerezni. Nem tudok úgy tenni, mintha nem történt volna semmi. Az enyémek ők. Hová megyek? Ahová elmentek a juhok? Meddig megyek? Addig megyek, amíg elmentek ők. Járom az elveszettek útját, amíg meg nem találom az enyéimet. Ugyanazokat az utakat járom, amerre elmentek az én juhaim tőlem, mert én ilyen vagyok. És ahogy ti örültök, amikor megtaláljátok azt, ami a tiétek, elárulok nektek valamit. Én is örülök. És velem együtt örül a menny. Amikor visszaszerzek egyet azok közül, akiket elvesztettem. Kedves testvérek, Jézus Krisztus válaszában és magyarázatában az ő lelkéről és az ő szívéről kapunk egy csodálatos képet. Méghozzá azt a képet, hogy Jézus Krisztus tulajdonos, egy jó tulajdonos, aki ragaszkodik ahhoz, ami az övé. Ragaszkodik ahhoz, ami az övé, ragaszkodik az ő nyájához. Minden egyes juhocskájához ragaszkodik. Minden egyes emberhez, akit az Atya neki adott. A halála előtt fölhangzó főpapi imájában Jézus könyörög azokért, akiket az Atya neki adott. akik az ő tulajdonai, akik az övéi, ő ragaszkodik ehhez a nyájhoz. Nem számokhoz ragaszkodik Jézus, hanem személyekhez. Fáj neki mindenki, aki elveszett az övéi közül, és ezért ő keres, megy az övéi után, ugyanazt az utat járja be, ami az övéinek az útja. Ezért jött el erre a földre. Ezért szenvedett, és ezért halt meg, mert végig kellett járnia a te utadat és az én utamat, azért, hogy végre megtaláljon. Hogy végre a vállára vehessen téged és engem, kivéve a veszedelemből, mert ő ilyen. Ez az a Jézus, aki most is, ma is bemutatkozik neked és nekem. Neki fontos a bárány. Mert mi történik azzal a bárányjal, aki elveszett? Miért is elveszett az ember? Azért, mert ahogyan a bárány elkódorog a pásztortól, az azt jelenti, hogy elvesztette a közösséget a pásztorral, és elvesztette a közösséget a többiekkel. Ahogyan a juhoknál ez egyszerre szokott történni, úgy történik az emberrel is. Az az ember, aki elveszti a közösségét Istennel, elveszti a közösségét a többi emberrel is. Ez történt Ádámmal és Évával, ez történt Kainnal, és ez történt az emberekkel a bűneset után, amikor Isten azt mondja, nem sokkal később megbántam az egészet, mert mindnyájan elfordultak tőlem, és szembe kerültek egymással. Testvérek, amikor az ember nincs ott a nyájban, akkor nincs pásztora, és nincsen közössége a többivel sem. Ezzel a közösség vesztéssel, a juhocska elkódorgásával, ezzel elvész mindaz, amire a juhnak szüksége van. Elvész a védelem, elvész a biztonság, oda lesz az oltalom, a vezetés, az erő, a gondoskodás is. A juh ezt általában nem tudja, amikor elkódorog a pásztortól. De amikor jön a veszedelem, a halálos veszedelem, akkor mindjárt szembesül ezzel. Hát így volt az ember is, amikor otthagyta az Istent, hogy elvesztett Istennel mindent. Elvesztettük a védelmet, a biztonságot, az oltalmat, az erőt, a vezetést, a gondviselést, mindent elvesztettünk, és elvesztettük egymást is. De csak akkor szembesülünk ezzel, amikor veszedelmek köszöntenek be az életünkbe. És ezekben a veszedelmekben bizony az ember végtelenül kiszolgáltatott, pontosan úgy, mint egy juhocska a rá leselkedő veszélyekkel szemben. Testvérek, a közösség nélkül a juh számára nincsen élet. És az Istennel való közösség nélkül a földön sincsen élet. Nincsen élet és nincsen közösség egymással sem. Jézus azt mondja, én mindent megteszek azért, hogy ez a közösség helyreálljon. Mi ez a minden, amit megtesz Jézus? Elmegyek az enyéim után. Megyek utánuk oda, ahol ők vannak. Igen, testvérek, ilyen a mi Jézusunk. Fontos-e nekünk tudni azt, hogy kicsoda Jézus? Hát persze, hogy fontos. Tudjuk azt, hogy kicsoda Jézus? Nem biztos, hogy tudjuk. De ma nekünk is bemutatkozik. És emlékeztet bennünket arra, hogy tudod, én ilyen vagyok. Vannak feltételezéseid rólam, vannak velem kapcsolatban megtapasztalásaid, de neked is ma is hirdettetik, én ilyen vagyok. Miért fontos nekünk tudni azt, hogy Jézus Krisztus ilyen? Legelőször is azért, hogy amikor magunkra nézünk, testvérek, akkor mindig jusson eszünkbe, hogy Jézusnak utánam is el kellett jönnie. Az ember nagyon gyakran esik bele az önigazultság bűnébe. Abba, amibe beleestek a farizeusok is. Az ember gyakran gondolja magáról azt, hogy én jó vagyok. Utánam nem kell jönni. Az csak természetes, hogy én nekem semmi bajom nincs az Istennel. De hadd menjek tovább. Nem csak a hitetlen ember gondolkozik így. Sokszor a hívő is elvész a nyájból. Mert a hívő is gyakran esik az önigazultság bűnébe. Megy ez nekem magától is. Tudom én ezt csinálni, ezt a hívő életet, megy ez nekem magától is. Én már tudom az utat, nem kérdezek Istentől semmit. Nem keresem, nem kutatom, mi az ő akarata, mert én tudom. Hát ezt így szokták csinálni. Aztán hányszor gondolja úgy a hívő ember, vagyok én annyira erős? Majd én megmutatom. Meg tudom magam védeni. El tudom hordani az élet terheit. Vagy azt gondoljuk, van már nekünk akkora világosságunk, hogy nem kell a pásztor. Ismerem én már a Bibliát annyira, hogy tudom én, hogy mit akar az Isten. Ki sem kell nyitnom hozzá. Értem, hogy mit akar az Isten. És tudjátok, mi történik a hívővel? Pillanatok alatt elveszíti a pásztort szem elől. És csillagászati távolságba kerül tőle, mert a hívő is elveszhet. Azt mondja Jézus, hogy a nyájból veszett el ez a juhocska. Kedves testvérem, milyen nagy vigasz ez, hogyha magadra nézel, hogy Jézus Krisztus utánam is jön. Utánam is jön, hogy ez a Jézus, aki az én Jézusom, nem hagyja a juhait. Hirdetem neked azt, hogy ez a Jézus ma te utánad is jön, és szólítgat téged. Kínálja neked is azt, amit talán már valaha megéltél, de elvesztettél. A vele való közösséget, a biztonságot, az erőt, az oltalmat kínálja neked is, mert ez az ő lelkülete. Nem mondott le rólad. Miért fontos tudnunk azt, hogy kicsoda Jézus? Hogy amikor magunkra nézünk, a saját életünket látjuk, akkor mindig eszünkbe jusson az, hogy utánam is eljött ez a Jézus, amikor még bűnös voltam, megváltott engem, és utánam jön újból és újból, amikor elveszítem a vele való közösséget. Miért fontos még tudnunk azt, hogy kicsoda Jézus? Azért, testvéreim, hogy amikor másokra nézzünk, ne felejtsük el, utánuk is eljött, és utánuk is el fog menni. Kedves testvérek, mi túl hamar lemondunk emberekről. És mi sokszor végleg lemondunk emberekről. Milyen jó, hogy a mi Jézusunk nem ilyen. Milyen jó, hogy ő nem mond le az övéiről. Milyen jó, hogy akikért eljött és elszenvedte a halálos büntetést, azokat elő fogja hívni mindig, amíg a történelem tart. Utánuk fog menni. Szólítgatni fogja őket, a vállára fogja venni őket és megkeresi őket. Amikor másokra nézel magad körül, családtagokra, rokonokra, barátokra, és talán az ívedben már lemondtál róluk, te, aki Jézus Krisztus követőjének mondod és vallod magad, tudd meg Jézus Krisztusról azt, hogy ő utánuk is el fog menni, amennyiben az ő tulajdonai, és össze fogja őket szedni. Lehet, hogy a halálos ágyon, lehet, hogy veszedelemben, lehet, hogy éppen abban a jólétben, amiben vannak, majd megy a pásztor, mert ő olyan, nem mond le senkiről, aki az övé. Harmadszor pedig azért fontos mindezt tudnunk Jézusról, kedves testvéreim, mert Jézus Krisztus követőiként, nyájának tagjaiként hasonlóvá kell lennünk ő hozzá. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy engedünk annak a parancsnak, amivel a mi Urunk Jézus Krisztus megbízott bennünket. Ez a parancs pedig nem más volt, mint hogy menjünk másokért. Azt mondta a tanítványainak, hogy menjetek el erre az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot mindenféle népeknek, mert így keresem az enyéimet. Testvérek, Jézus ilyen. Milyennek kell nekünk lennünk? Hozzá hasonlónak, hiszen az ő követői vagyunk. Indulj a másikért. Nem fog tudni magától oda kerülni az Isten közelségébe. Mert a bárány nem olyan, mint a kutya, amelyik hazatalál nagy messzeségekből is. A bárány az bárány. Nem lát, kiszolgáltatott, azért el kell menni. Úgy fordítják ezt némelyek a bibliai szakaszt, hogy a pásztor elvesztett belőlük egyet. Testvérek, tudunk-e úgy nézni a világra, azokra, akik körülöttünk vannak, hogy azok a pásztor nyájából valók? Látjuk-e őket, mint akik a nyájból hiányoznak? Fáj-e? Hiányzik-e az, aki még nem az Úré, aki nem tudott hazakeveredni? Drága testvérek, Jézus Krisztus lelkületét megismerve meg kell arra bátorodnunk, hogy ügyeljünk egymásra. Ügyeljünk egymásra. Ügyeljünk azokra, akik elszakadtak a nyájtól. Talán nagy messzeségekbe kerültek. Olyan messzeségekbe, hogy már nem is tudunk róluk semmit. Fájjon nekünk az, ha ők nincsenek közöttünk, mert belőlünk hiányoznak, a nyájból hiányoznak. És ha ránézel erre a hitetlen világra, lásd bennük azt, amit Jézus Krisztus látott. Lásd közöttük azokat, akik az Úr tulajdonai, akikhez elküldettél. Testvérek, nem számokért dolgozunk, nem számokért hirdetjük az evangéliumot, hanem azokért az egyes emberekért, akikért a mi Urunk Jézus Krisztus eljött, és akikhez elküld most téged és engem. Meddig megyünk el? Meddig megyünk el a másikért? Sokszor úgy érzem, hogy a farizeusokhoz hasonlóan az önigazak kényelmes biztonságából szemléljük ezt a világot. Én rendben vagyok az Istennel, meg hát az Isten örüljön, hogy egy ilyen ember, mint én, eljön a templomba, vagy a kezébe veszi a Bibliát, és mit érdekel engem a többi? Testvérek, Jézus Krisztus követői, Jézus Krisztus lelkületével kell, hogy éljenek ebben a világban. És ez azt jelenti, hogy soha nem felejtjük el azt, hogy ki a mi pásztorunk. Eljött és eljön értünk. Hisszük azt, hogy előhívja ebből a világból, bármilyen zűrzavaros, bármilyen kaotikus legyen ez a világ, az övéit. És végezzük azt a szolgálatot, amit ránk bízott. Azért, hogy a mi örömünk teljes legyen. Ismered-e azt az örömöt, amikor valaki megtaláltatik? Ismered-e? Mentél-e úgy a másik után, hogy megtalálja általad a pásztor? Tudsz-e örülni a másik örömének? Amikor egy-egy bűnből kijön az élete és kitisztázódik. Amikor valamiben megítéli az Isten, de megérti az Isten ítéletét. Tudunk-e ennek örülni? Drága testvéreim, ha Jézus Krisztus követői vagyunk, akkor tudjuk meg azt, hogy ki a mi Jézusunk, és legyünk hozzá hasonlóak. Jézus Krisztus ezt kérte az ő főpapi imájában. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol vagyok. Lássák dicsőségemet, amelyben részesítettél, mivel már a világ megteremtése előtt szerettél. Jézus azt akarja, hogy akiket az Atya neki adott, azok ott legyenek, ahol ő van. Ezért jövünk a templomba, ezért tesszük össze a kezünket, ezért imádkozunk, mert ott szeretnénk lenni, ahol ő van. Látni szeretnénk az ő dicsőségét, és láttatni szeretnénk az ő dicsőségét. Formáljon és alakítson bennünket az Úr szívünkben, lelkünkben, hogy ne csak lássuk, hanem láttassuk is az emberekkel, kicsoda az a Jézus, akit mi követünk. Amen. Kedves testvéreim, a 215. számú dicséretünk 6. versét énekeljük most. A 215. dicséretünk 6. verse így kezdődik. Szállj le, Uram, hozzám, szállj le, Uram, hozzám, jöjj, ó Jézus, sietve. Testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki eljöttél érettünk nyomorult bűnös emberekért. Dicsőítünk téged azért, mert végigjártad a mi útunkat. Kerestél és keresel, amíg meg nem találsz. Dicsőítünk téged azért, mert soha nem adott föl. Dicsőítünk téged azért, mert ragaszkodsz ahhoz, ami a tiéd. Dicsőítünk téged azért, mert van erőd és hatalmad arra, hogy megtaláljad mindazokat, akik a tiéd. Köszönjük te neked ezt a jóságot, amelyel utánunk jöttél, eltévejedettek után. Dicsőítünk téged azért a szeretetért, amelyel végigjártad a mi bűnös útjainkat. Dicsőítünk téged azért, hogy meghaltál azért, hogy nekünk életünk lehessen. Légy áldott, drága Úr Jézus Krisztus, azért, mert újból és újból utánunk jössz. Akik sokszor olyan hálátlanok vagyunk mindazért, amit te értünk tettél. Utánunk jössz, akik újból és újból beleveszünk mindabba, amiből már kihoztál bennünket. Köszönjük, hogy ma erről tanítasz bennünket, hogy te ilyen vagy. Adjad nekünk, hogy soha ne kételkedjünk te benned, hanem hadd tudjunk bízni abban, hogy te ebben a világban is, most is összeszeded mindazokat, akik a tiéd. Magasztalunk és dicsőítünk téged azért, hogy ebben eszközeid lehetünk. Adjad, Urunk, hogy megbecsüljük mindazt, amire méltattál bennünket. És adjad, hogy hűséggel tudjuk elvégezni azt a küldetést, amelyre megbíztál. Így kérünk most téged, különösen azokért a testvérekért, akik elmaradoztak innen a templomból, könyörüljél meg rajtuk is, és vezesse bennünket hozzájuk. Taníts meg bennünket az áldozatvállalásra egymásért. Adjad, hogy fájjon nekünk az, amikor a másikat veszni látjuk, akár itt, ezekben a padokban is. Könyörüljél meg rajtunk. Arra kérünk téged, hogy indíts el bennünket útra, és segíts, hogy a te lelkületeddel tudjuk a megtaláltakat örömmel visszaszeretni te hozzád, a veled való közösségbe. Hadd kérjünk téged mindazokért a testvéreinkért, akik ezért fáradoznak a világban. Áld meg a mi missziós szolgatársainkat, akik ilyen küldetésben vannak. Áld meg a keresztény gyülekezeteket, egyházakat szerte ezen a világon, hogy a te lelkületeddel tudjuk a te igédet hirdetni, és ebben a világban megélni, megmutatni azt, ki vagy te. Kérünk téged, Urunk, arra, hogy így könyörülje meg rajtunk, és adjad, hogy hozzád hasonlóvá formálódjon a mi életünk. Köszönjük, hogy mindez a tiéd számára lehetséges. Amen. Imádkozzunk, testvéreim, úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Jézus Krisztus mondja, mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa az elveszetteket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim. Néhány hirdetést hadd hozzak a gyülekezet elé. Az énekkaros testvéreinktől szeretettel kérjük mindenkitől, kivétel nélkül, aki az énekkar tagja, hogy az istentisztelet után megbeszélésre, a karzatra fáradjanak föl. Ma délután 5 órakor a 20-on túliak Biblia körét tartjuk. Kedden délután 5 órai kezdettel gyülekezeti hittanórát tartunk ovisoknak és alsósoknak, 6 órától bibliaórát imaközösséggel, majd 8 órától a felnőtt konfirmandusok tanfolyamát. Csütörtökön délelőtt 10 órakor nyilvános istentiszteletet tartunk az Őszike utcai nyugdíjas házban. Pénteken, mivel iskolai szünet van, a konfirmációs órák elmaradnak, az ifjúságot azonban szeretettel várjuk este 6 órára, ifjúsági bibliaórára. Jövő vasárnap, ha Isten éltet bennünket, a szokott időben délelőtt 9:30-kor tartunk istentiszteletet, és vele párhuzamosan gyermek istentiszteletet. Szeretettel hirdetem a gyülekezetnek, hogy a jövő vasárnap anyák napja, ezért gyermekeink egy kis műsorral szolgálnak közöttünk, amit még az is különlegessé fog tenni, hogy a kölkedi református zenetábor résztvevői fogják gazdagítani szolgálatukkal Isten tiszteletünket. Ez egy református zenetábor, amely nyaranként szokott összejönni, gyermekek, gyermekeink zenélnek, énekelnek, és minden esztendőben egy-egy gyülekezetbe újra találkoznak, így tavasszal. Most minket kértek, és fogadtuk be őket szeretettel, szombati napon itt fognak próbálni, és vasárnap az Isten tiszteletünket fogják néhány énekszámmal, zeneszámmal gazdagítani. Így hívogatjuk és várjuk a testvéreket, örvendezünk együtt Isten színe előtt. Szeretettel köszönjük meg mindazoknak fáradozását, áldozatát, munkáját, akik a gyülekezet épségén, szépségén fáradoztak, így köszönjük meg az elmúlt heti kerti munkákat, padfelújítást, takarítást. Isten áldása legyen mindazokon, akik ezekben a munkákban részt vettek és részt vesznek. Kedves testvéreim, néhány programot még nagyon röviden kitekintésképpen, hiszen a május hónap igen gazdag lesz és sokszínű a gyülekezetünkben. Szeretettel hirdetem a testvéreknek csak azért, hogy egy kicsit szívünkben, lelkünkben készüljünk erre, hogy május 17-én a Duna Televízió felveszi az Isten tiszteletünket. Azt szeretném kérni a testvérektől, hogy mivel ez egy teljesen ugyanolyan Isten tisztelet lesz, mint a többi, ne csináljunk semmi olyat, amit máskor nem szoktunk, vagy nem kell semmi extrával készülni. Jó? Az emberek szeretném, ha azt látnák majd a televízióban a Békásmegyeri gyülekezetről, amit mi is látunk itt alkalomról alkalomra. Egyet kérek a testvérektől, nyomatékkal, azoktól, akik ebben illetékesek, hogy mivel ez egy televíziós felvétel, egy dologgal azon a vasárnapon szakítsunk, van még két vasárnap, addig trenírozhatjuk magunkat, ne késünk el. Mivel ez egy tévéfelvétel, ezért akik elkésnek, csak hátul a külső teremben fognak helyet kapni. Tehát ezt kérem a testvérektől, nézzük meg a hévszerelvényeket, ha egy korábbival el tudunk jönni, jöjjünk el azzal, a templom nyitva van, be tudunk ülni, és ezért figyeljünk arra, jó? Ez egy nagyon egyszerű dolog, de ezt kérem a testvérektől. Ami fontos még, az mind meg fog jelenni a Fali Újságon. Lesz egy konferencia május végén, szombat és vasárnap is beletelik ebbe egy kicsit. A Biblia Szövetség protestáns teremtéskutató köre egy konferenciát fog itt tartani, ami nyitott konferencia mindazok számára, akiket érdekel a hitnek és a természettudományoknak a kapcsolata. Az lesz a címe, a teremtettség színes mozaikjai. Akit érdekel ez a program, jövő vasárnaptól fog kapni kis szórólapot is, most a Fali Újságon lehet tájékozódni arról, milyen előadók lesznek, hogy fog ez zajlani, ez az egész konferencia. Kedves testvérek, az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző és megtartó pásztora. Most az ige üzenetéhez visszatérve szívünkben, lelkünkben, a 200. dicséretünk maradék verseit, a 4., 5. és 6. verseit énekeljük. A 200. dicséretünk 4. verse így kezdődik: ó, maradj áldásoddal mi velünk, Úr Isten! Szükségünkben, ó, maradj oltalmad.